Már a harmadik negyedéve recesszióban van a magyar gazdaság. A GDP zsugorodása 2023 első negyedévében is folytatódott. A visszaesés ugyanakkor nem mély, 0,2%-os, mondta a Központi Statisztikai Hivatal adatait elemezve a Portfólió vezető makrogazdasági elemzője. Madár István hozzátette, bár még nem minden ország közölte az év első növekedési adatát. Annyi már most látszik, hogy ebben az időszakban Lengyelország teljesítette a legjobban, 3,9%-os GDP bővüléssel.
0,2%-a kisebb volt az első negyedéves teljesítmény, mint a tavalyi negyedik negyedéves, vagyis a harmadik egymást követő negyedév is gazdasági visszaeséssel telt. Ezzel három negyedévre nyúlt ez a technikai recessziós időszak, amelyben a magyar gazdaság jelenleg van.
Ezzel az adattal hol van Magyarország az európai országok rangsorában?
A negyedéves visszatekintés esetében hátulról a negyedik helyen vagyunk, vagyis ez a 0,2%-os visszaesésnél egyelőre csak Ausztria, Hollandia és Litvánia teljesített rosszabbul. A többi országok azok mind ennél jobban teljesítettek, sőt azt is lehet mondani, hogy igazából a jelenlegi adatok alapján, és néhány hiányzó adatot még feltételezve, azt mondhatjuk, hogy 2-3 ország van összesen recesszióban jelen pillanatban az Európai Unióban, ezek közül az egyik Magyarország. Amennyiben az éves változást nézzük, tehát azt, hogy ebben az első negyed évben mennyi volt a teljesítményünk az előző év azonos időszakához képest, itt ugye 1,1%-os visszaesést látunk a magyar esetben, akkor ez jelen pillanatban rendelkezést álló adatok szerint a második legrosszabb, Litvánia után. Valószínűleg tartjuk, hogy az észtek még, ha kiadják az adatukat, akkor szintén rosszabbak lesznek nálunk. Ők ugye nagyon pórul jártak az energiaválsággal, hasonlóképpen, mint Magyarország.
Ugye szokták mindig zsinór mértékként Németországot mondani, amelynek növekedési adata meghatározó lehet a magyar növekedésre nézve. Lehet-e már tudni azt, hogy Németország milyen gazdasági teljesítményt produkált ugyanezen időszak alatt?
Negyedéves alapon Németország stagnált, tehát nem volt neki igazán erős évkezdete, de azért összességében azt lehet mondani, hogy mint az eurozóna legerősebb gazdasága, jó hír, hogy azt valószínűsítjük, hogy elkerüli a recessziót a német gazdaság. Az Európai Unió 1% fölötti éves növekedést mutatott az első negyedévben. Ez egyben azt is jelenti egyébként, hogy sajnos a magyar gazdaság már a második negyedéve alacsonyabb tempóban növekszik, mint az eurozóna, tehát jelenleg ez a felzárkózási folyamatunk elakadt, ami az megelőző évekre volt jellemző.
A rangsor élén Lengyelország van, ugyanakkor Magyarországgal szomszédos országok is az élmezőnyben vannak, például Szlovénia, Szlovákia, Bulgária is megelőz minket. Mi az oka annak, hogy ezek az országok benne tudnak lenni az élbolyba, és mi pedig ennyire a végén vagyunk?
Ugye egész Európát megrázta az energiaválság, de azért az a helyzet, hogy a magyar gazdaságot több további sok érte az elmúlt időszakban, ami miatt mi alul teljesítők leszünk. Az egyik ilyen az maga az energiaválság hatása, hiszen a magyar gazdaság tekintettel arra, hogy nagyon erőteljesen energiaimportőr, sokkal jobban szenved ebben az energiaválságban, mint a többi ország, hiszen sokkal több pénzt kell neki kifizetnie külföldre az energiaimportra, eltűnik ez a belső jövedelem, ez a belső kereslet a gazdaságból. Ez az egyik ok. A másik pedig az, hogy vannak további tényezők, amelyek a magyar gazdaság teljesítményét visszavetik. Az egyik ilyen, hogy sokkal jobban eldurrant az infláció Magyarországon, mint Európában bárhol, ez pedig elerodálja a jövedelmeket, és szintén a keresletet visszafogja. Másrészt pedig a kormányzat ugye a választási kiköltekezés után egy óriási kiigazítást volt kénytelen végrehajtani, ami egyrészt szintén belső keresetet szűkítő hatású, másrészt pedig közvetlen módon az elhalasztott beruházások, a több ezer milliárd forint értékben elhalasztott állami beruházások révén tulajdonképpen automatikusan egyfajta GDP zsugorító hatást váltanak ki. Ezek a plusz tényezők, ezek azt eredményezik, hogy a magyar gazdaságnak a sokja az nagyobb, mint a többi országé, és ezért van az, hogy jelen pillanatban ennyire mélyen alul teljesítünk, akár a régió, akár az unió egésze szempontjából.
Mi várható az év egészében, hiszen ugye a kormányzat optimista arra vonatkozóan, hogy azért az év egészében pozitív lesz a magyar gazdasági növekedés, hogyha nem is nagy mértékben.
Az év egészében az a várakozása mind a kormánynak, mind tulajdonképpen minden szakértőnek, hogy a fogyasztás valószínűleg a lakossági fogyasztás visszaesik, a beruházás is visszaesik, de ezt az export ellensúlyozni tudja. Ez a negyedévre lebontva azt jelenti, hogy a második negyed év év az egy ilyen kétesélyes történet, hogy még recesszióban ragadunk-e, vagy már el tud kezdeni növekedni a magyar gazdaság az első negyed évhez képest, de minden esetre az a valószínű, hogy olyan óriási kitörő erő nem lesz a második negyed évben sem. Ha utána a kormánynak az elképzelése valóra válik, miszerint egy nagyon gyors, lendületes fölpattanás érkezik, részben azért, mert az infláció leesik, és onnantól kezdve talán a belső kereslet is jobban pöröghet, akkor megvalósulhat akár az a kormányzati 1,5%-os GDP előrejelzés is, de azért azt látni kell, hogy ahhoz tényleg nagyon-nagyon erős harmadik, negyedik, negyed év kell, olyan erős, ami azért hát ritkán fordul elő a magyar gazdaságban. Erre azért jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy több esély van, mint a recesszióra, mármint a 2023-as év egészének recessziójára, de nem zárható ki egyelőre ez sem, hiszen azért nagyon bizonytalan a külső gazdasági környezet is.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető makrogazdasági elemzőjét hallották. 2023 márciusában az építőipari termelés volumene mintegy 9,8%-kal maradt el az egy évvel korábbitól, derült ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az MBH Bank vezető elemzője szerint kedvezőtlen az ágazat várható teljesítményére nézve, hogy a szerződésállomány is jelentősen több mint 30%-kal visszaesett egy év alatt. Horváth Andrást kérdeztem.
Azt látjuk a márciusi számok alapján, hogy kicsivel 9% fölötti csökkenés volt éves alapon, és közel 1%-os csökkenés havi alapon az építőiparban. Alapvetően folytatódott az elmúlt hónapokban látott trend. Nagyjából egy stagnálás közel fix bázison, mondjuk 2015-höz képest nagyjából egy stagnáló oldalazó irányt látunk. Ezek a csökkenő számok, amik az elmúlt hónapban kijöttek, ezek az előző év magas bázisának is köszönhetőek. Tehát a korábbi évekhez viszonyítva nagyjából stagnáló irány látszik alapvetően az építőiparban, viszont a szerződésállományok alapján, az új szerződés megkötések alapján az látszik, hogy idén érdemi lassulásra lehet számolni majd az iparágban.
Az új szerződések volumene hogyan alakul, tehát miből lehet erre az érdemi lassulásra következtetni?
Azt látjuk, hogy épületek esetében nagyjából az előző évvel megegyező mértékben 228 milliárd forintért kötöttek szerződést, a szerződés állomány pedig 1400 milliárd forint volt, és egyéb építmények esetében ez nagyjából az infrastruktúrális beruházásokat takarja, itt pedig több mint 50%-kal csökkent éves alapon az új szerződéskötés, és a szerződés állomány is 1500 milliárd forintra, közel 40%-kal csökkent éves alapon. Ugye ide alapvetően az állami infrastruktúrális beruházások tartanak, ugye itt ismerjük a híreket, hogy több beruházás is elhalad, választásra került a következő években, illetve hogy az uniós forrásoknak az elmaradása, ugye, amikből jelentős részben infrastruktúrális beruházások, fejlesztések, felújítások valósulnak meg. Ugye ezeknek a forrásoknak az elmaradása is egyelőre átmeneti elmaradása az idén év végéig, szintén ugye fékező hatást gyakorol, és ez pontosan látszik a két főcsoportból is, hogy az infrastruktúrális egyéb építmények kategóriában jóval radikálisabb a csökkenés, mint az épületek esetében, ott csak egy mérsékelt a hitelkamatokból és az általános keresletcsökkenésből, inflációs környezetből fakadó csökkenést látjuk.
Az építőipari alapanyagok esetében folytatódott a drágulás, vagy megállt-e már ez az áremelkedési folyamat?
Nem állt meg. Abszolút ugyanazt látjuk 2023 első negyedévében, hogy ugyanúgy folytatódik, mint a korábbi negyedévekben. Éves alapon 24,1%-kal nőttek az iparági termelői árak, az előző negyedévhez, tehát a negyedik negyedévhez képest pedig 4,8%-kal. Ez azért is érdekes, mert még tovább gyorsult is, mert 2022 negyedik negyedévében 4,6%-kal nőtt negyedéves alapon a termelői árszint, és ez tovább gyorsult az első negyedévben. Úgyhogy ilyen szempontból ez egy kicsit visszás, vagy legalábbis érdekes folyamat, hogy az építőipari kereslet csökken, a termelés volumene csökken, bár ebben nagyon erősen benne van bázis hatás is, de valamilyen mértékben csökken. Ennek ellenére a drágulás viszont nem lassul, sőt minimálisan gyorsult is negyedéves alapon, tehát a háttérfolyamatok alapján ez azt jelezheti, hogy annyira viszont mégsem csökken azért a kereslet, még ha a számok erre is utalnak nagyjából, hogy esetleg ez fékezni a drágulást, adott esetben esetleg árcsökkenés irányába is elvezetne. Úgyhogy ilyen szempontból kettős jelenleg az építőiparban, amit látunk, viszont a kereslet csökkenés, ami mindenképp feltűnik, és minden egyes iparági szereplő egyetért vele, előbb-utóbb hatást fog gyakorolni az árszintre is, tehát idén év végére már véletlenül egy jóval lassabb, lassuló drágulást láthatunk majd.
Horváth Andrást, az MBH Bank vezető elemzőjét hallották. Július 1-től a tervek szerint a kereskedelmi üzletekben és a dohányboltokban is lehet majd készpénzt felvenni. Jelenleg folyik azoknak a kereskedelmi egységeknek a toborzása, amelyek bekapcsolódnának ebbe a programba. A pénzfelvételre a vásárlásokkal egybekötve lenne lehetőség, mondta az Inforádiónak a Gazdaságfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője. Zsolnai Aliszt kérdeztem.
Tavalyi év végén került elfogadásra az a jogszabály, amelyben az úgynevezett cashback szolgáltatás, azaz a vásárlással egybeközött készpénzátvételi szolgáltatásra nyílik lehetőség. Tranzakció illetékmentesen két alkalommal egy hónapban 40 ezer forint értékig. Itt a megszólítottak, akiknél ezt az átvételt lehet tenni, készpénzhez jutást lehet tenni, ez a kereskedelmi közösség, a kereskedőknek a hálózata. Itt a cél az, hogy azokon a területeken, ahol nehezebb a készpénzhez jutás, ott a lakosság számára az ott lévő szolgáltatók tudják ezt nyújtani, itt jelen esetben a kereskedelmi szolgáltatókról beszélünk. Ez egy hosszabb fajta felkészülést igényel mind a kereskedő, mind a pénzügyi szolgáltató részéről, ugyanis itt a POS terminál lesz maga az az eszköz, amihez az ügyfél a kártyáját érinti, és ezáltal kerül a bankszámlájáról a pénz levonásra, ezáltal fogja tudni a kereskedő átadni a pénzt, és a saját nyilvántartásaiban is vezeti át. Így a pénzügyi szolgáltatók készülnek az ügyfelek, a bankszámlák a bankkártya oldaláról a fejlesztése, a kereskedők pedig a szerződésüket tudják megkötni a pénzügyi szolgáltatókkal annak érdekében, hogy ezt a szolgáltatást tudják nyújtani. Célunk az, hogy minden kereskedőt meg tudjunk szólítani, hogy mindenki lássa és érezze azt, hogy ez számára is egy kedvező, hiszen ügyfeleket, vásárlókat tud becsábítani az üzletébe, valamint a nála lévő felesleges készpénzzel való költséges kezelést is tudja csökkenteni.
Miért érheti meg a kereskedőknek, említett egy-két tényezőt, de miért lehet ez egy vonzó megoldás a kereskedőnek?
Én azt gondolom, hogy 2019 óta, amióta a pénztárgépek mellé kötelező az elektronikus fizetőeszköznek a szolgáltatási nyújtása, azóta a POS terminálokkal megismerkedtek a kisebb üzletek és kereskedők. Itt ugyanezt az eszközt kell használni, tehát hogy könnyen fogják tudni használni, ilyenfajta terhet számukra nem jelent. Ugyanakkor a készpénz az mindig egy rizikóforrás, és mindig becsábíthat esetleg rossz akarókat is, hogyha nincs ott ez a készpénz, kisebb a vesztessége is, hogyha bármi történik, tehát hogy nem csak az előbb említett vásárlót tud nyerni, nem csak az, hogy kevesebb a költsége azáltal, hogy a készpénzt el kell szállítani, hanem egy biztonsági szintet is tud lépni, és gyakorlatilag nagy terhe nincs, hiszen a szerződését, meglévő szerződését kell bővítenie, és ugyanazt az eszközt, amit jelenleg is használ, kell még egy fokkal jobban tudni használni.
Zsolnai Aliszt, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium főosztályvezetőjét hallották. Ameddig rendelkezésre áll, addig magyar munkavállalókkal töltené be az üres állásokat a kormány. Erről szól az a törvényjavaslat, amelyet a tervek szerint még a tavaszi ülésszakban elfogadhat a parlament, mondta az Inforádiónak a foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Comba Sándor azt is közölte, hogy a várhatóan november 1-től hatályos jogszabály azt is korlátozná, hogy mennyi ideig foglalkoztatható egy harmadik országból érkező munkavállaló Magyarországon.
A legfontosabb dolog az, hogy a magyar munkahelyeket védjük, és ugye ameddig van magyar munkavállaló, addig velük töltsük fel a szükséges létszámot, és amennyiben nem áll rendelkezésre, és a beruházások igénylik az újabb munkáskezet, abban az esetben kell szabályozott, megfelelően irányított, jól átlátható módon a harmadik országbeliek foglalkoztatását kezelni. Tulajdonképpen ez az új törvény erről szól. Jelenleg is van ide vonatkozó törvény, ugye a harmadik országbeliek foglalkoztatása kapcsolatos, azonban ez egy meglehetősen szerte ágazó. Ugye kvótával védjük tulajdonképpen minden évben egy meghatározott kvóta szerint engedünk be harmadik országbelieket a munkaerőpiacra, de itt van, aki beleszámít a kvótába, van, aki nem számít bele, tehát egy viszonylag átláthatatlan rendszer van jelen pillanatban. Ezt szeretnénk egyértelművé tenni, látnunk kell azt az irányított folyamatot, ami mentén szeretnénk ezt a helyzetet kezelni.
Mi lesz a fő csapás irány? Tehát meghatároznak-e szakmaköröket például, vagy létszámokat, kvótákat, ahogy ön említette?
Lesz kvóta is, sőt valószínű több kvóta is, hiszen ugye most a vendégmunkásokról beszélünk, ez egy kicsit könnyített pálya lesz, hogy most nagy vonalakba beszéljek róla, illetve a normál lábon a harmadik országbeliek foglalkoztatása, ahol mindenképpen munkaerőpiaci vizsgálat fogja megelőzni. A vendégmunkások esetében összevont eljárás keretében, hogyha megkapja a tartózkodási engedélyt, akkor automatikusan a munkavállalás munkavállalási engedélyt is megkapja. Viszont itt lesz majd egy olyan szakmalista, amiben mi ugye jelezni, látni fogjuk azt, hogy melyek már látjuk is, melyek azok a szakmák, ahol viszonylag jelentős létszámban van jelen most is a regiszterbe álláskereső. Na, ezeknél a szakmáknál nem fogjuk engedni a harmadik országbeli foglalkoztatását, vagy a vendégmunkás foglalkoztatását sem, csak hogyha egyébként munkaerőpiaci vizsgálat társul majd mögé. Tehát amit az elején mondtam, a legfontosabb dolog, hogy elsősorban a magyar még hadrafogható állományt találjuk meg, ehhez mindenféle eszköz, ugye nyilván erről nem ez a törvény szól, de mindenféle eszközt meg kell ragadnunk majd, és amennyiben nincs, akkor ugye rálássunk mindenkire, egyértelműen tudjuk azt, hogy honnan érkezik, milyen céllal érkezik, meddig érkezik, ugye itt is egy 2+1 éves keret lesz, amiben tulajdonképpen lehet gondolkodni, tehát 2 évre kapja meg a munkavállalási, illetve tartózkodási engedélyt, ami plusz 1 évre meghosszabbítható, de például már a 2. év után, a 3. év meghosszabbításánál újra munkaerőpiaci vizsgálatot iktatunk be, tehát megnézzük, hogy akkor éppen hogy áll a magyar munkaerőpiac, és hogyha azt látjuk, hogy van magyar, aki hadrafogható, akkor valószínű vele fogjuk feltölteni.
Melyek azok a szakmák, ahol különösképpen előnyben részesítik majd a magyar munkavállalókat a tervek szerint, illetve hogyha harmadik ország béli munkavállalókat nézzük, akkor hozzánk honnan jönnek harmadik országból?
Egyrészt ugye ennek a részletszabályokat még most fogjuk kidolgozni a következő időszakban, ugye ez a keretet adja meg ez a vendégmunkás törvény. Nyilván a kollégáimmal dolgozunk azon, hogy beazonosítsuk azokat a szakmákat, szakterületeket, ahol nem szeretnénk harmadik országbelit. Akik pedig most harmadik országbeliek érkeznek, ugye ha az ukránok a szerveket leveszem, mondjuk nagyjából olyan 80 ezeren vannak jelen pillanatban Magyarországon, ami meglehetősen alacsony szám egyébként, akár a V4 országaihoz képest is az aránya jóval kevesebb, mint mondjuk a lengyeleknél. Van 15 ország, ahonnan gyakorlatilag a lehetősége megvan annak, hogy harmadik országbeliek könnyített módon érkezzenek be. Ebbe Brazíliától kezdve Mongólia, Vietnám, tehát számos ország benne van. A Fülöp-szigetek feldolgozóipartól kezdve a vendéglátáson, szolgáltatáson keresztül mindenhol találkozunk, vagy találkozhatunk velük.
Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkárt hallották. Lengyelországban a munkaerőhiányt a szomszédos országokból érkezők befogadásával szeretnék középtávon orvosolni. 2022. február 24-ét követően a lengyel kormányzat nem érzelmi, hanem racionális döntést hozott azzal, amikor döntött az ukrán menekültek megsegítéséről, áll a Migrációkutató Intézet legfrissebb elemzésében. Lengyelországba nagy tömegben több százezres nagyságrendben érkeztek ukrán menekültek az elmúlt bő egy évben. Veres Kristóf György vezetőkutatót Varga Mónika kérdezte.
Lengyelországban még a háború előtt volt egy munkaerőhiány, amit már a háború előtt is ukrán bevándorlókkal elégített ki részben a lengyel gazdaság. Alapvetően a lengyel politikai vezetés az ukrajnai menekülteken való segítést, mint egy lehetőségre tekint, hogy középtávon megoldják a munkaerőhiányt az országba, és ezáltal fel tudják pörgetni a lengyel ipart, felgyorsítani a gazdasági növekedést, és ezáltal növelni tudják Lengyelország súlyát a régióban vagy Európában. Jelenleg 700 ezer ukrán menekült dolgozik Lengyelországban, tehát most azokról beszélek, akik 2022. februárja óta érkeztek. Nyilvánvalóan még valamennyit fel tud szívni a lengyel munkaerőpiac, de már messze nincs olyan hiány vagy igény, mint a háború előtt.
Milyen segítséget nyújtott Lengyelország azért, hogy az ukrán menekültek minél könnyebben, minél egyszerűbben tudjanak munkát vállalni?
Alapvetően a központi kormányzat a vajdaságok élén álló vajdákkal bízta meg az Ukrajnából érkező menekültek ellátásának a megszervezésével, szállások, szállásokra való eljutás, közlekedés finanszírozása, napi étkezés, tisztálkodási eszközök biztosítása, ezt mind a helyi közigazgatásnak kellett megszerveznie. Ugyanakkor a helyi közigazgatás kiadásait teljes mértékben átvállalta a központi kormányzat. Ezen kívül megítéltek a lengyeleknek egy egyösszegű 300 locsis pénzügyi támogatást, illetve azoknak a személyeknek, akik elszállásoltak ukrán menekülteket, az állam átvállalta részben a szállásdíjat, az első 120 napban az 50%-át, a 180. nap után pedig 75%-ba vállalta az állam a bérleti díjakat. Ugye ezen kívül meg természetesen Lengyelország biztosította azokat a jogosítványokat az ukrán menekülteknek, amik a Európai Uniós szinten elfogadott átmeneti védett státuszból következnek, ugye a közoktatásban való részvétel, szociális ellátás használata, egészségügyi ellátás, szabad munkavállalás, stb.
Milyen területen tudtak elhelyezkedni az ukránok, és mennyire kell őket integrálni, és egyáltalán jobbára nőkről van szó, tehát hölgyekről, mert a menekültek között azért javarészt nők egy gyerekeket látni.
Igen, a menekültek több mint 90%-a nő és gyerek, gyakorlatilag kicserélődött a lengyelországi ukrán munkavállalók nemi összetétele, ugyanis értelemszerűen a vendégmunkások vagy a munkaerőpiaci helyzet miatti háború előtti bevándorlás nagy részt fizikai munkát végző férfiak voltak. A legnagyobb probléma a nyelvtudás hiánya, illetve a magasan képzett munkaerőnek a végzettségének az elismertetése Lengyelországban. Például egy tavaly nyáron végzett felmérés szerint az Ukrajnában orvosként dolgozók fele tudott csak orvosként elhelyezkedni Lengyelországnak, egy jelentős hányaduknak egyébként ápolóként tudtak elhelyezkedni, de például az ukrán ápolók már nem igazán tudtak elhelyezkedni Lengyelországban. De az ilyen típusú migráció szempontjából egy klasszikus jelenség, hogy nagyon erős az áramlás a fizikai munkák felé, és nagyon erős az áramlás a szolgáltató szektor felé, például a felszolgálás, takarítás, éttermi munkák. Ugyancsak ez a tavalyi felmérés szerint a Lengyelországba érkezett ukrán menekültek 21%-a dolgozott a vendéglátásiparban, míg Lengyelországban megérkezésük után, ahol munkát találtak, már több mint a felük a vendéglátóiparban dolgozott. Ugyanígy a menekültek 20%-a végzett olyan munkát, amit magasan kvalifikált szakemberek végeznek, viszont Lengyelországban a menekülteknek már csak a 3%-a végzett ilyen munkát. Sajnos, amikor a menekültek átmennek így egy másik országba, akkor jellemzően a képzettségüknél alacsonyabb fokú munkavállalásra kényszerülnek.
Mennyire lehet tartós a most Ukrajnában munkát vállalók maradása? Tehát elképzelhető az, hogyha befejeződik a háború, akkor ők hazatérnek?
Itt nehéz megmondani, hogy mi lesz a háború után, ugyanis egyrésztről, hogyha a közvéleménykutatásokat nézzük, és ez nem lengyel sajátosság, ez a régió bármelyik országára igaz az ukrán menekültekről. Az ukrán menekültek nagy része azt nyilatkozza, hogy haza szeretne menni. Miért szeretne hazamenni? Hát bizony azért, mert ezek szétszakított családok, ugye a férfiak sok esetben Ukrajnában maradtak. Nagyon fontos kérdés az, hogyha véget ér a háború, és az ukrán férfiak újra elhagyhatják az országot, akkor vajon a család és a gyerek fog visszamenni Ukrajnába, vagy mondjuk az ukrán férj fog elmenni Lengyelországba. Ez ugye nyilván össze fog függni a gazdasági helyzettel a háború után, akár Ukrajnában, akár Lengyelországban, illetve azzal, hogy az épp aktuális lengyel politikai diskurzusban mennyire elfogadható az, hogy ezeket az embereket, akik menekültként érkeztek Lengyelországba a háború végével, amikor már nem menekültek, olyan státuszt adjunk nekik, amivel tartósan vagy gyakorlatilag örökre Lengyelországban maradhatnak. Ez ugye nagyon-nagyon sok kérdést vetne föl, hogyha ezek az ukránok Lengyelországban maradnának tartósan.
Veres Kristóf Györgyöt, a Migrációkutató Intézet vezető kutatóját hallották.